Hát egy másik Kelet-Európa, vagy mégsem? Na hát majd mindjárt megtudjuk, mert hogy a munkásosztályról fogunk mindjárt beszélgetni, az elmúlt 40 év munkásosztályáról. Egy könyv kapcsán, aminek az a címe, hogy egy másik Kelet-Európa, aminek az egyik szerkesztője Barta Eszter. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm lehetőséget és a meghívást. Hát volt már lehetőségem beszélni a munkásságról, de akkor a rendszerváltás utáni munkásság volt a téma, és most azt remélem, hogy ki tudok bontakozni a 100 évet, 40 év, szóval inkább 100 évet mondanék, tehát nagyjából a 20. század eleje óta, már első világháború óta. És hát a legtöbb tanulmány, ami ebben a kötetben megtalálható, az nagyjából a rendszerváltásig foglalkozik a munkásság történetével.
Ugye itt az elején Haraszti Miklóst idézi, mikor a bevezetőben írja, aki azt mondja, hogy hát a munkások azért nem írnak, mert hogy dolgoznak, ugye? Tehát, hogy első kézből viszonylag kevés információnk van. Haraszti Miklós remek szociográfiája az egyébként az egyik legismertebb talán ebben a műfajban, de hogy valóban ez van, hogy hát a munkások nem érnek rá, dolgoznak, kétkezi munkát végeznek, nem íróként érik az életüket, tehát tanulmánykötetekből ismerjük, illetve szociológusok, történészek, azok, akik meg tudják világítani, hogy hogy élt az a munkásosztály, aki rengeteg változást idézett elő egyébként a 21. század történelmében.
Hát hadd kezdem egy pici önreklámmal, hogy az a kötetet bemutatta Paládi Kovács Attila akadémikus, és ő nagyon dicsérte, vagy kiemelte, amit én is szeretnék kiemelni, a kötet interdisziplináris jellegét. Tehát, hogy ez a munkáskutatás, ez tulajdonképpen tényleg arra épülne, hogy szociológusok, néprajzosok és történészek együtt, antropológusok, történet antropológusok, tehát és természetesen gender történészek együtt próbálják meg megközelíteni ezt a nagyon sokszínű témát. És hát viszonylag kevés az olyan kötet, amit én valóban interdisziplináris. Tehát ezt mindenképpen hadd reklámozzam be a kötet egyik erényének, hogy ilyen különböző hátterű, tudományos hátterű és módszertanal rendelkező, és hangsúlyozom, hogy többnyire fiatal, tehát 40-45 év alatti kutatók fogtak össze, hogy ez a kötet létrejöjjön.
Igen, én azért itt meg is említenék csak, hogy ezt így alátámasszam néhány izgalmas címet, tehát, hogy itt azért a Hofi Kultusz fényszórójában a Csepel autógyár munkásai attól, hogy fenndolgoznak, miért mindig lent kell vigyázni. Nekem a személyes kedvencem ez a punk és politika, tehát a politikai tartalom a magyarországi punk mozgalmakban, de vannak a választási eredmények tükrében. Akkor soha nem volt jó kormány, egyedül a fiatalságon volt. Ez egy 20. század második felének hatalomképe egy munkásosztály szemével, vagy egy munkásasszony szemével. Tehát, hogy nagyon sokféle szempontból vizsgálják, tehát, hogy aki azt gondolja, hogy ez most egy ilyen nagyon száraz tudományos kötet, az most ezt így gyorsan felejtse el.
Hát egy pici reklámot hadd biztosítsak én miatt a kötetnek, hogy mindenképpen egy nagyon sokszínű vállalkozás szeretne lenni, és egyúttal is képet szeretne nyújtani, és itt azért hadd térjek nagyon röviden arra, hogy ugye hát a magyar munkás, az a Haraszti Miklós nagyon fontos név, de hát mégis volt egy nagy elődünk, ez Rézle Gyula, aki megalapozta a magyar munkáskutatásnak a tudományos munkáskutatást, méghozzá egy nehéz időszakban, amikor azt gondolom, hát ugye ez később úgy lett beállítva ugye a Horthy korszak, hogy itt a baloldal teljesen diszkriminálták, ez sok szempontból igaz volt, de speciál abban a szempontból nem, nagyon sok munkásszociográfia született. Az is igaz, hogy Rézle Gyula ezt később megállapította, nem is publikálták azt, vagy talán valami szamizóban publikálták, nem szamizóban, nem akarok hülyeséget mondani, de még egy liberális korszakban azt hiszem ezt publikálták, ezt mondom, hogy megállapítja, hogy áttekinti a 20-as, 30-as évek munkásszociográfiáit, és arra, hogy magyar természetesen, és arra lyukadt ki, hogy tulajdonképpen a szerzők többsége egyáltalán nem volt kommunista érzelmű, vagy nem volt kommunista. Tehát, hogy lehettek baloldali érzelműek, de akkor a szociáldemokrata volt, vagy ne adj Isten polgári radikális, vagy polgári liberális, de kommunista pont nem.
Egyébként ez nagyon vicces, hogy egy nagyon széles osztályról beszélünk, egy néprétegről, és hogyha Magyarországon bárki kiejti a munkásosztály szót, akkor csak ha beszél erről, és ezt a kifejezést használja, akkor rögtön simán lekommunistázzák. Tehát, hogy azért ez vicces. Orlasztó,
igen, nagyon vicces, nagyon súlyos tévedés, és ezért szeretném Rézle Gyulát behozni ebbe a történetbe, akinek hát viszonylag hosszú életpálya jutott, de hát nagy részét emigrációba töltötte. Ő sokáig, egyik nagyon érdekes életpálya volt, mert 1943-ban szomorú dátum ez, de akkor végre létrejön nagyon szeretett volna egy ilyen munkatudományi intézet, ami egy integrált, interdisziplinális kutatóintézet lett volna, hát ez már a dátumból látjuk, hogy mennyi ideje volt, és itt alkalmazta egy többek között Hegedűs Andrást is, mint valami segédtitánt. És hát nem tudom, hogy Hegedűs András itt ismerkedett volna a szociológiával, nem ismerem a sztori, de biztos, hogy egy alkalmazottja volt ennek az intézetnek, ami azt tehát nem sokáig működött. Rézai, amikor bejöttek a németek, Rézai Gyulát is maga is bujkálásra kényszerült, és végül is ő azt remélte 45 után, hogy be tud illeszkedni, tehát lesz egy ilyen, ő mint ilyen, hát nem tudom, hogy mennyire volt, ilyen szinten nem ismerem politikai beállítottságát, de hát azt remélte, hogy be tud illeszkedni az új rendszerbe, írt is egy elég fontos tanulmányt a munkásság jövőjéről a 45 utáni korszakban, európai munkásság jövőjéről, de aztán végül is azzal végződött az egész, hogy valakik figyelmeztették, jó akarói, hogy meneküljön el, mert folyamatosan tartózkodott, és el is menekült Amerikába.
Ugye tegyünk egy kicsit vissza a munkás osztályra, mert hogy ugye az az előző rendszernek az uralkodó osztálya volt a munkás osztály, de hát azért itt ezekből a tanulmányokból kiderül, hogy hát ez az uralkodó osztály, ez még az előző rendszerben is egy eléggé elnyomott munkás osztály volt, tehát hogy csöpet sem tekintette sajátjának a gyárat, csöpet sem úgy működött, mint amelyik éppen hatalmon van. Tehát a munkás osztály az valójában a munkásoknak az a közössége volt továbbra is, akik a gyárakban dolgoznak, és hát úgy érezték, hogy a nomenklatúra az pont úgy kizsákmányolja őket, mint mondjuk annak idején a gyártulajdonos.
Hát ez, hogy mennyi, ez nagyon érdekes probléma, mert ezért említette meg Rézai Gyula sorsát is, és itt azért nem ki kell térnünk valamelyest a szociáldemokraták és a baloldali, vagy moszkovita, hát mindegy kommunisták konfliktus közötti ellentétre, hogy gyakorlatilag ezt a szociáldemokrata hagyományt, ami hát mérsékeltebb volt mindenképpen, hát a moszkovitáknál mindenképpen sokkal mérsékeltebb volt, hogy ezt tulajdonképpen 48-49-től, de inkább 48-tól teljesen fölváltja ugye ez a hegemon, hát mondjuk úgy, hogy egy pártrendszeri diktatúra, amit már így kell megfogalmazunk, és ez ráerülteti tulajdonképpen a munkásság, olyan ideológiát, ami egyáltalán nem volt igaz. Tehát, hogyha megnézzük, akár Rézai Gyulát is tudom mondani, de később Kemény Istvánt is lehetne, hol Haraszti Miklós mondjuk ő pont, de ő is érinti ezt a tézist, hogy mekkora különbségek voltak a munkásságon belül, tehát etnikailag, vallásilag, földrajzilag és genderileg ez mennyire tagolt volt. Tehát mennyire nem volt igaz, hogy van egységes forradalmi tudatú és homogén munkásra Magyarországon, hogy ez egyszerűen nem volt igaz.
Ugye hát most is hihetetlen különbségek vannak a különféle régiók között, és ez ugyanúgy megvolt a rendszerváltás előtt.
Hát
is.
Sőt, ugye még beszélünk a 40-es évekről, tehát hogy ez volt az a dogma, amit aztán ráerőltettek gyakorlatilag mindenkire. Az többek között hangsúlyozom, mint a szociáldemokrata hagyományt is nagyon durván és agresszívan. Tehát nem csak a jobboldali hagyományt számolják fel, hogy számolnak leverük fizikailag is, hanem amiről kevesben szoktak, vagy kevesebbet szokták hangoztatni szégyenlősen, hogy tulajdonképpen a Rákosi-féle diktatúra, főleg 48-tól, de tulajdonképpen a teljes szociáldemokrata hagyomány is, amit úgy érzi, hogy nem árulók, vagy mindez, személyébe is leszámolnak ezek az emberekkel, és hagyományos is leszámolnak. Hogy csak egy példát említsek, volt a Gyerekbarátok köre, ami a szociáldemokratának egy ifjúsági szervezete volt, és erről a 70-es évben is tudnak. És azt gondolom, nem azért, mert hülyék, hanem azért, mert annyira kiradírozták ezt, hogy ez volt az úttörő, erre építették az úttörő mozgalmat gyakorlatilag, vagy hát nem erre építették, de
ennek szóval, a mintájára.
Szóval, hogy próbáltam, hogy jó, hát engem a szovjet mintára építették a pionírokat, de hogy ezt akarták meglovagolni, mert a szociáldemokraták is felismerték a fiatal munkások nevelésének a szüksége, vagy hát a fiatal kulturálódás és ilyesmi dolgokat. Tehát gyakorlatilag itt a szociáldemokraták hagyományjal az 50-es évekre teljesen leszámolnak.
És ugye a szakszervezeti mozgalmaknak a nagyon nagy része az a szociáldemokrata hagyományokhoz kapcsolódott, tehát hogy ugye a szakszervezeti mozgalmak meg az új nomenklatúra viszonya sem volt azért annyira derűs.
Igen, nem, tehát olyannyira nem, hogy ezért mondom, hogy az 50-es években gyakorlatilag megtörik ezeket, vagy hát hogy meg rákényszerítik a szakszervezetekre is az ő befolyásukat, aminek a következmény sajnos ismertek. És ilyen értelme azt kell, hogy mondjuk, hogy azok a baloldali hagyományok, amik léteztek a Horthy korszakban is, azok jobbára, hát szabad így fogalmazom, megsemmisülnek.
Ez hogy jelenik meg egyébként a munkásosztály életében?
Ha csak egy példát mondok, hogy hát szerint, ugye hát egyrészt Utalok itt Márk Pitövére, aki a kötetnek az emlékére. Tehát ő feldolgozta a 30-as évek végétől a 58-ig a három munkásközösséget vizsgált, az Újpestit, az Zalait és a Tatabányait. És tulajdonképpen rengeteg levéltár dokumentumban próbáltam meg bizonyítani, hogy ebbe a három munkásközösségben, hogy miért fordul mind a három munkásközösségből szembe a rendszerrel, tehát mi vezet el 56-ig. És hát ebből azért az Újpest volt a leginkább szociáldemokrata kötődésű, a Tatabányaiak voltak. Ez is nagyon érdekes egyébként, az, hogy a Tatabányaiak voltak a legradikálisabbak, de ők már korábban a Nyilasokra is, hát mondjuk úgy fogékonyak voltak, és később pedig a szélsőbalra is. Tehát, de az újpestiek voltak a leginkább szociáldemokrata kötődésűek, és hát ott alakul ki, ez nagyon érdekes, azért hadd említsem meg, talán már nem most, de a Rajner M. János, a Valuk Tibor szerkesztette ezekkel Munkások 1956 című 56-os évkönyvet, ahol tulajdonképpen ez ki is derül, hogy a munkástanácsok milyen, abban tulajdonképpen ez a rét, tehát egyrészt a milyenek valóban vezető szerepet játszottak, de ez a szervezet, tehát maradványa ennek a szervezet egykori szakképzett munkásgárdának, ami hát valami megmarad belőlük, hogy ezek mennyire fontos szerepet játszottak a munkástanácsokban.
És akkor továbbra is itt vagyunk a CV Rádióban. Barta Eszterrel beszélgetünk most a munkáskutatásokról, mert hogy hál' Istennek újra elindultak a munkáskutatások, újra nem szalonképtelen a munkásokkal foglalkozni, vagy legalábbis, hogyha igen, akkor se érdekel senkit, aki ezt a kötetet létrehozta. Ez a kötet egyébként Márk Pitövé emlékére jött létre. Egy pár szóban azért említsük meg, hogy ki volt ő, hiszen nem sokat tudunk róla.
Hát egy nagyon jelentős angol munkástörténész volt, aki valamiért elkezdett Magyarországgal foglalkozni, és írt egy dínyel, később dínyel, hát már posztumusz, meg ilyen nagyon fiatalon halt meg szegény 39 éves korában, de egy rendkívül nagy ígéret volt. És ez a könyv, amit említettem, ami gyakorlatilag 38-tól tekinti át 58-ig ezt a három munkás közösségnek az életét rengeteg anyag tükrében. És hát itt gyakorlatilag részlen nyomdokain haladva ő is azt bizonygatja, amiről itt szó volt, hogy mely etnikailag, mondom, földrajzilag és genderileg is mennyire sokszínű volt a magyar munkásság. És ezek milyen politikai milyen politikákra voltak érzékenyek bizonyos korszakokban, és hát leginkább arra futtatja ki, amit 56-ban, most már ezért említettem meg ezt a Rajner Való kötetet is, hogy 56-ban ez a nehéz elfogadni, de mégis így volt, hogy a harcoló tömegek nagy részét a munkásfiatalok adták. Tehát, hogy persze, hogy azért nem csak fontosak voltak, mert minden, de akik tényleg, ha megnézzük, hogy a harcoló tömegek kik voltak, akkor azok többé munkásfiatalok voltak, és ő ezt akarja föltárni, milyen okok vezetnek idáig, hogy a rendszernek sikerül szembefordítania azt a
saját
bázisát. Igen.
És mire jutott egyébként?
Hát leginkább arra jutott, ő azt mondja, hogy különböző korszakot különít el. Tehát azt bizonygatja, hogy egészen ugye, hát az igazi fordulópont a kollektivizálás. Amikor megindul, amikor nagyon elnyomják az életszínvonalat, mindenkinek gyakor de facto, és ez egyre megindul egy borzasztó átáramlás a mezőgazdaságból az iparba, és hát itt ő az a fontos tézise, hogy a Rákosi korszak megpróbál mindenben felforgatni a megszokott nemi, szakképzettségbeli és tudásbeli és egyéb hierarchiákat, amit a munkások megszoktak, és kinevelhet. Ugye gyakorlatilag ugyanazt próbálja meg, amit a sztálinizmus a 30-as években, és hát ő úgy értelmeződve volt ennek a teljes kudarcát mutatja. Tehát, hogy megpróbálta kinevelni egy új szocialista munkást, aminek aztán nem sikerült, szóval. Tehát ezzel magyarázat, és a kollektivizálás nagyon fontos szerepet játszott, tehát nagyon sok, ezeknek a fiatalok a döntő többsége faluról jött, vagy pedig a szülei falusiak voltak, ugye, és hát az élelmiszerhiány meg ezeket a nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy végül is még azok is, akik eredetileg, hát nem mondom, hogy üdvözölték, hogy ez talán túlzás, de hogy valamelyest azt mondja, hogy 47-48-ig kialakul egy bizonyos típusú, hát főleg a legradikálisabbak körébe, egy ilyen elfogadottsága a rendszernek. És ezt ingatja meg aztán az 50-es évek terrorja és egyébek.
Ugye 56-ban felázad a pontosan az a réteg és az az osztály, amire épül ez az egész rendszer. 56 után milyen változások következnek be a munkás osztály szerkezetében, életében?
Hát döntően az történik, hogy hogy, és már kicsit reklámozom saját magamat is, hogy ugye van az 58-as munkáshatározat, amivel tulajdonképpen Kádár rengeteg anyaggazdasági engedményt tesz a munkásosztálynak, a szabad így fogalmazom, meghirdetik ezt az új munkáspolitikát, emelik a béreket, de gyakorlatilag ez ilyen színvonalpolitika. Ekkor beígérik legalábbis a lakásprogramot. Hát ugye ne felejtsük el, hogy a 70-es években van olyan érdekes forrás.
Most is beígérik a lakásprogramot, meg most is azt mondják, hogy emelkednek a bérek. Na hát csodák nincsenek.
Hát itt azért voltak eredmények fogalmai. Hát én azt mondom, hogy milyen körülmények közül jöttek ezek az emberek. Szóval a 70-es években készült a Népművelési Intézet által, hát végrehajtott egy óriási projekt, durván 150 mély interjú, tehát ilyen 150 és nem tudom hány oldalas iszonyú hosszú interjúk, gyakorlatilag elit munkásokat, tehát nyomdászokkal, rádióműszerészekkel.
Ez egy izgalmas anyag,
ez az OSA-ban a 20. század hangja fedezte fel, és aztán az OSA-ban került, és hát itt az gyakorlatilag, én most még nem, azért teljesen nem tudtam még feldolgozni, de még a részleges eredmények is azt mondják, hogy a lakáshelyzet nagyon ínséges volt, nagyon finoman fogalmaztam. Tehát gyakorlatilag abszolút normális volt ez, hogy 7-8-an egy szobába, WC nincs, ezek még a jobbak, fogalmazunk így. Tehát, hogy én azt merem mondani, hogy ennek a tükrében kell, tehát a lakótelepi programot is lehet nevetni, hogy ezek a szerencsétlen 40 négyzetméteres lakótelepi lakások, de hogyha valaki ilyen nyomorból jött, ami ezek az emberek jöttek de facto,
hát akkor azt kell látni, hogy még az a... kezdve az ilyen egy folyosón, egy WC, meg fürdőszoba, konyhaz.
Barlakások és ilyesmi. Tehát akkor ez a akkora előrelépés lehetett, ez a ma már kigúnyolt lakótelepi lakás, amit szerintem akkor nem ért. Már, tehát abban a korszakban kell ezt értékelnünk, ezt akarom csak mondani. Akkor a munkásvezető program, munkás oktatás, munkás kultúra támogatás, ez a brigádmozgalom, tehát, hogy azt akarom ezzel röviden mondani, hogy tulajdonképpen a Kádár korszak mindent megtett, hogy ezt a bármit mondott, hogy gyakorlatilag forradalmiságot kiírtsa a munkásokból.
Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy jóléti munkásosztályt akart megteremteni.
Lényegében egy kispolgárosodott, tehát nem mondták ezt ki, de egy kispolgári munkásosztályra törekedtek.
Tehát a munkásosztály számára a saját osztályából való kilépés jelent ez ott a szociális módon a felemelkedést.
Igen. Tehát, hogy, és erre volt is reális esély, tehát ha megnézzük, hogy milyenek voltak főleg a szakmunkás, de jó, mondjuk ez a gépipari, bányász pláne, tehát ezek a bérek azért egész egyszerűen abban a korszakban magasak voltak.
Ez azt jelenti, hogy a munkásosztály gyakorlatilag ennek a rendszernek viszont az elégedett élvezőjévé vált és haszonélvezőjévé vált, vagy továbbra is fennmaradt az a fajta elégedetlenség, továbbra is azt érezte, hogy ő viszi a hátán ezt a rendszert, ő az, akit kizsákmányolna. Mert azért látjuk, hogy a soha senkinek nem okozott gondot, hogyha a gyárból haza kellett vinni, nem tudom én, irodistaként egy adag papírt, vagy pedig a csöveket, tehát hogy ugye, ahogy az annak idején vicc mondta, hogy hát a miénk a gyár, mi visszük haza.
Hát ez kétségtelen így volt, de én inkább arra mutatnék rá, hogy amit szerintem viszonylag ezen Haraszti könyvben is nagyon érdekes ilyen szempontból, hogy és erre reflektál Haraszti. Tehát, hogy mekkora volt valójában a távolság azért, még így is, hogy anyagilag már bejutottak hát a kádári középosztályban, fogalmazunk ki. Tehát meg ezek a kockaházak felépültek, a lakótelepi lakás, stb. De hogy státuszát illetően mennyire volt még mindig a különbség, ezt, és ez valóban utaltam rá, hogy a 45 év előtti időszakban nem is csak arról volt szó szerintem, hogy a szocdem érzelmű szervezet munkásságot azt keseríti el, hogy ők rosszul éltek, mert nem éltek olyan rosszul, ez nem igaz. Tehát ez tényleg a kommunisták tették rá, ez nem volt igaz. Hanem inkább a kaszrendszer. Tehát ezeket tényleg lenézték, gyakorlatilag esélyük se volt arra, hogy jobb emberekkel kerüljenek egy társaságba. Ezeként kiderült a fejesennének a nagyszer rózsletemetőjéből is, hogy nem is arról van, ezek nem nyomorognak ezek a hábetlerék, hanem tulajdonképpen semmiféle, mert már egy érettségizett ember, ha leül az asztalhoz, már nagy kitüntetés, tehát többnyire az sincs nekik. Tehát, hogy magyarul azt akarom mondani, hogy igazából a kasztrendszert érezték szerintem elviselhetetlennek, és ezt próbálták meg áttörni. Na most, hogy milyen sikerekkel, hát erre nekem vannak, hát ugye a Fergesre tudom kiemelni a mobilitás vizsgálatokat, ahol arra lyukadt ki, hogy a 60-as évekig valóban majd példátlan mobilitás. Hát ez van azért, mert a légjegyet teljesen lesülyeztik, és megszűnnek, elpusztulnak mindegy, és helyette jönnek újak. De a 60-as évek közepétől már megint azt látjuk, hogy ugye az ő könyvét emelem ki 76-ban az iskolai tudás társadalom meghatározottsága, amiből az erőköz szülők hát végzettsége határozza meg a gyerekjegyeit. Tehát ez már 76-os. Bocsánat, ezt mondom. Tehát én azt akarom mondani, hogy az egyik, hogy beemelkedtek a kádári középosztályba, de fennmaradtak ezek a hogy mondják, ilyen kasztrendszerből örökölt mentális gátok, és aztán, amikor jön 89, akkor még a gazdaság még innen is lesüllyednek szegények, és aztán jönnek el, jönnek erre.
Hát igen, és aki erről egy kicsit többet szeretne tudni, én tényleg ajánlom, hogy olvass el egy másik Kelet-Európa című kötetnek a tanulmányait, aminek egyik szerkesztője Barta Eszter, aki az ELTE docense, és én azt gondolom, hogy amiről most beszéltünk, hihetetlenül sok szempontból ma is érvényes, tehát, hogy a szülők státusza mi mértékben határozza meg a gyereknek a jövőjét, iskolai előmenetelét, tehát sajnos a világ az változik, de talán nem olyan tempóban, mint amilyenben kellene. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én remélem, hogy ezt a kötetet tényleg sokan fogják forgatni, egy másik Kelet-Európa.